Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az aréna vendége Vukán György, zongoraművész, zeneszerző, aki az idei évben ünnepelte 60 éves évfordulóját annak, hogy pódiumra állt. Az idei évben volt egy jubileumi koncert, díjat alapított, megjelent önről egy kötet. Mi volt az idei évnek az ön számára a legemlékezetesebb pillanata?
Hát kétségtelen, hogy ezek a dolgok azért nem fordulnak elő. Minden évben az ember nem ünnepelheti a 60 éves fordulóját, vagy a fönnállását, vagy fönnülését a színpadon. Tehát egy bizonyos értelemben egy megismételhetetlen forduló, és nem csak forduló, hanem a forduló kapcsán merültek fel dolgok. Tehát az első meglepetés az, amikor a kollégáim közölték, hogy te Gyuri, nem most van ez, vagy már 60? Igen. Na, akkor kéne csinálnod egy koncertet. Nem akarom másra fogni, tehát nem akarom azt látszatot kelteni, hogy én aztán nem egyre jobban nem tetszett ez az ötlet, de az igaz, hogy nem az én ötletem volt. És akkor, ha már lesz koncertet, hát akkor mindenkiről van már könyvet, nem viccelj, hát kéne csinálni ezt. Jó. Akkor szereztek egy nagyon kedves, egyébként költő drámaíró fiút, Szegedi Szabó Bélát, akinek meg kedve is volt hozzá, és akkor ővele megcsináltuk a könyvet. Akkor ahhoz kéne DVD, CD, ami némi összefoglalót ad az elmúlt ki tudja hány évből, és akkor azt is megcsináltuk. Akkor ugye a koncert, akkor azt is fel kellene, és kéne DVD. És nekem volt a végrendeletemben egy passzus, mert hogy én annyiban nem vagyok mondható, talán szerencsésnek, ám bár ezt nem lehet tudni, hogy ki a szerencsés, de mondjuk mindesetre egy elég egyedi eset vagyok, hogy az én édesapám az Vend, származása Szlovénia. Az Uraszombat mellett volt, és én származásilag gyakorlatilag oda tartozom, aminek most itt azért volt jelentőség, hogy az édesapám onnantól kezdve már nem is láthatta a testvéreit, mert a titó miatt nem lehetett levelezni se. Az itteni rokonságom, azok is meghaltak, hogy rövid legyek, egy unokatestvérem nincsen, nemhogy közelebbi. Egyébként ötlen vagyok, azt nem tudom, hogy ez így alakult, szóval ez nem elhatározás kérdése. Csak ezt azért mondom, hogy egyébként hát a család ilyen értelemben meg nincsen családom, tehát egyszer csak azt vettem észre, hogy mindenkit kiápoltam. Nagyon szeretgettem, meg ők is biztos engem, és aztán a végén itt maradtam. Én nekem a végrendeletem, ami addig létezett, abban volt egy elég komoly passzus. Nagyon röviden a végrendeletem arról szólt, hogy majd mindent el kell adni. Két részre osztani, az egyik részét fogják kapni a szegények, öregek, a másik részét pedig díjra fogom alapítani a halálom után. És akkor itt most fölmerült a koncert meg a 60 év kapcsán. Te hogy fogsz te várni a vérkörnöket, ezt megvár? Volt benne igazság. Szóval most érzem már, hogy intézzük, hogy tényleg azért azt az embernek jobb, ha életébe indítja el, mert egy dolgot lehet sokféleképpen értelmezni, és én nagyon egy dologra gondoltam ezt ki. Úgyhogy a díjat is ebbe az évbe indítottuk el, mondhatnám még életembe, mindezen események kapcsán.
Ez a díj az improvizációt kívánja jutalmazni, Szabcsi Lakatos Bélával közösen zsűrizi. Miért tartja fontosnak az improvizációt a zenében?
Sok mindenféleképpen tudnék erre válaszolni, szóval millió és egy oka van, hogy úgy mondjam, de legalább 10 komoly, és azon belül 5 igen komoly, és egy legkomolyabb oka van. Nézd, az ember azért megy a pódiumra, hogy önmagát kifejezze. Önmagát. Na most a klasszikus zenével, vagy jobban mondva a megírt zenével, nem talán a klasszikus, a megírt zenében az a helyzet, hogy kénytelen vagy mások érzéseit közvetíteni minél jobban, próbálsz azonosulni a szerzővel, mert abban az esetben van esélyed arra, hogy minél jobban ki tud rajta keresztül magadat fejezni. Na most ez egy fölösleges kolonc. Akkor tudom magamat legjobban. Tehát az ember ezt csinálja, előbb-utóbb rá kell ébredjen arra, hogy nincs más. Tehát ha megyek előre, akkor már csak egy lehetőség van, hogy nem ezt játszom, hanem én magam játszom. Nekem erre a jazz nagyon gyerekkoromban, vagy fiatal ifjú koromban, amikor én a jazzet találkoztam, az volt egy lehetőségnek látszott, hogy ugye mondjuk akkoriban a kommunizmusban mondani nem nagyon lehetett semmit. Jobban mondva olyat lehetett csak mondani, amit gondoltam, na most ha nem olyat akartál mondani, akkor abból baj volt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor legalább a zenébe szabad lehetek. Nem volt egyszerű, mert a rendőrség akkor meg azért jöttek ki, mert hogy ez egy amerikai műfaj volt. Szóval, de mindegy, hát túléltük a feljelentőinket is már, úgyhogy most már ebből a szempontból optimistán nézem a jövőt. Úgy gondolom, hogy a klasszikus nagyszerzők is ezt gondolták, amikor a Mozart zongora esemény, vagy kadencia, vagy nem tudom, ez azért van. Szóval egy igazán igazi zenész alaptípusú szerző, nem aki a nevében van beleszeretve, meg a, nem tudom, hogy milyen okos, meg micsoda, aki tényleg zenész, az boldog mindig, ha meghallja mástól a darabját. Ezt azért ennyit tapasztaltam már én is. Nem lehet leírni ugyanis. Van ennek egy határa, hogy mennyire lehet leírni. Ezt Bachnál látni a legjobban egyébként, mert is a hangokon túl semmit nem ért be a kottában. Mondjuk, ha most megnézed egy modern kottát, tehát ez nem igaz. Szóval fölmerül, hogy minek van az előadó, mert minden hang elé oda van írva egy jelzés, hogy hogy kell, úgyhogy fölmerül az, hogy hát ez írja be a komputerbe, aztán majd ez mindig úgy fogja elszállni. Szóval a, még ide hadd mondjam azt, ezek mind nagyon összefüggenek, hogy egyébként a pódiumon teljesen mindegy, hogy ki a szerző. Azért, megmondom, hogy miért, baromi egyszerű, azért, mert az előadó az, aki, ezzel nem azt mondom, hogy az a nagyobb, vagy az a kisebb, hanem azt mondom, hogy amikor a zene az egy élő dolog, azt el kell juttatni a hallgatóhoz, mondjuk egy koncerten, mert hát azért ez a, nem CD-n, azt el kell juttatni, tehát ott egy nagyon nagy felelősség, tényleg felelősség van, nem, azon nem az, hogy félreüt-e, vagy nem üt félre, hanem hogy olyan a kisugárzása, tud-e azonosulni azzal az anyaggal, amit előad úgy, hogy átfigyel a túlsó partra, hogy ugye ezt így is szokták, át kell vinni az üzenetet. Na most, hogyha valaki mondjuk Bachot játszik, azért mondom a Bachot, mert az most már körülbelül biztos, hogy jó szerző volt, ha Bachot játszik és nem jó játsza, akkor nem a Bach tehet róla, hanem aki játsza. Tehát ott végül is már az a pont, amikor már minden az előadó múlik. Minden az előadó múlik, és ugye Bach, aki nem írt be egyetlen jelet se, ugye, és lehet szerintem ő akkoriban nem is gondolta, hogy szükség van erre, mert hát aki játsza, majd megnézi ezt a kottát, az úgy is fogja tudni. Maga a zenész, akkor úgy is fogja tudni, nem kell neki minden hang elé beírni, hogy így, meg úgy, meg amúgy. És hát ez így, mikor nagyon megváltozott minden. A 20. században nem csak világháború volt, hanem teljes mértékben megváltozott a világ. És minden az üzlet és a pénz, tehát hogy csak jellemezem. Ma már valaki elfütyül valamit, arra van egy hangszerelő, aki leírja, az meghangszereli, akkor a szponzor, ha van, ad rá valami pénzt, akkor kiveszik a termet, a gyerekeket az akadémián tanítják, gyakorolnak 8-10 órát, lejátsza, ez kétségtelen. Hát föl van aszfa, minden területre van egy megfelelő ember, és akkor lejátszották, és akkor kipipálják. Nekem ezt a zeneakadémián azt mondta a jegyszedőnő, aki már ott legalább 30 éve szed az orgon a alatti részen, és egyszerűen nagy siker volt, és elkapta a karomat. Azt mondja, uram, itt vagyok minden nap. Azt mondja, hogy egy évben 365 napból 365 koncert van. És azt mondja, de sajnos van olyan év, hogy nem történik semmi. De előfordulhat, hogy egy hét alatt esetleg háromszor történik valami, de mégiscsak azt tudom mondani, hogy azért lehetséges ez, mert ott megtanult automaták, atléták, megtanulták, sokat edzettek, sokat gyakoroltak, nem ment meg semmi, attól végig kell hallgassad, és nem fog történni semmi, nem fogsz sírni, nem fogsz zokogni, a víz nem fog kiverni, katarzis nem lesz, viszont a koncertet ki lehet pipálni, mindenki elvégezte a dolgát, aztán minden megy tovább.
Improvizált komoly zenére és jazzre is. Miért tartja inkább a jazzt a saját műfajának?
Már nem. De félrejtés ne esek, nem azt mondtam, hogy a jazz nem tartom a sajátomnak, hanem azt akarom mondani, hogy ma már tágamban látom ezt az egész dolgot. Amikor én ezzel megismerkedtem, ahogy mondtam, akkor ebbe az volt a nagyon nagy vonzerő, hogy van valami, amiben az ember azt csinálhat, amit ugye, tehát én is klasszikus tanultam, hát az ember kezére ütöttek, szóval erről szó nem volt. És nem lehetett. Valószínűleg azért, mert talán se tudott. Ez is egy óriási probléma, nem az én kezem, hogy ráütöttek, hanem az, hogy szóval ez így nem megy. Na mostan, mint szerző pedig, ahogy haladtam a dolgokba, ha még visszafele, akkor is, de ahogy múlt az idő, és azért az ember csak-csak tapasztal egyre többet, akkor úgy éreztem, hogy ebből az egész jazzből, nem az a fontos, hogy dobolnak, vagy bőgőznek, vagy nem tudom milyen, swing van, vannak stílusjegyek, amit természetesen persze föl lehet sorakoztatni, de nem ez a lényeg, hanem a szabadság. A szabadság, hogy te az két ütemvonal között azt az időtartamot, ami ott van, azt te azt szokták mondani a jazzzenészekre, hogy olyan viszonyod van a time-mal, ami egyébként ez nem szokott lenni a klasszikusnak. Nagyon ritka. A Chopin leírja, hogy próbálta tanítani a rubátót. Ő volt az első, aki beírta, tehát hogy szabadon. És írja a könyvébe, hogy ezt is próbálta tanítani, és azt mondja, na hát ez nagyon nehezen ment. Szóval ez egy nehéz kérdés. Tehát a szabadság az nagyon nagy dolog.
Az 50-es, 60-as években, amikor a pályafutását kezdte, és jazzzenészként elkezdett tevékenykedni, ezt a szabadságot élték meg, mikor jazzzenét játszottak? Milyen volt a közeg?
Abszolút, egy életforma volt, szóval olyannyira, hogy nem csak szakmai pontból lehet ezt megközelíteni, jazzzenésznek lenni egy életforma volt, ez már Amerikában is így volt. Én nagyon boldog vagyok, hogy többé-kevésbé, nem abszolút, de azért mégis inkább többé, mint mondjuk a mai generációhoz képest, többé-kevésbé egy kicsit akkor értem, amikor ezek az igazi nagyok voltak. Az igazi nagy, azt úgy gondolom, hogy azok nagy egyéniségek voltak. Szóval azóta már bizonyos dolgoknak már nincs is értelme jobban swingelni, mint a nem tudom én a Miles Davis-ék, vagy a Coltrane, vagy a Charlie Parker, jobban már nem lehet. Na most akkor még mire? Az nem azt, hogy ne csináljuk, de meg kéne haladni valamit előbb-utóbb, ugye? És akkor jönnek azok a buktatók, amik egyébként a klasszikus zenében is jönnek, ugye, hogy minden áron akar újat, és sajnos elveszik a gyerek, szóval ki van öntve minden, a lavor vízzel együtt a gyerek is, mert ugyanis mondani való kéne, tehetség kéne, szív kéne. Tehát az nem megoldás, hogy kipálom azt, hogy én más csinálok.
Önt mi inspirálta abban, mikor zenét szerzett, mi volt az a mondani való, amit ön meg szeretett volna fogalmazni a zenéjével?
Tipikusan, mert azért több lehetőség van arra, hogy az ember mitől írni. Mondjuk például intézzük el ezt a 130 címzenét azzal, hogy hát a film kellett meg szólni, szóval itt hiába mondanék most ilyen, nem tudom, könyvfakasztó dolgokat, hát kétségtelen, hogyha nincs, akkor nem írok filmzenét, ugye? De úgy egyébként, ha most csak pusztán azt nézzük, hogy mitől ír az ember zenét, aminek nincs ilyen függőségi része, hogy kell hozzá egy film, vagy egy színházi darab, vagy színdarab, vagy ilyesmi. Tiszta zenéről. A másik az is az, de mondjuk most ezek a függőségek nincsenek. Jellemzően két dolog. Csajok, abból is inkább a reménytelen szerelem, és a szenvedés. Meghal az anyukád, az apukád, mindjárt úgy érzed, hogy van mondani valód az embernek, és azt nem tudom elmondani, hogy mi az a mondani való. Ezt senki nem tudja elmondani. Ezt az esztéták hiszik, amikor egy darabról írnak valamizét, hogy azt akarta mondani a szerző. Na most ilyen programzenéknél lehet, hogy kapcsolódási pontok tényleg lehet találni, és bizonyos dolgokat nyakon lehet csinni, de általában ebben az az érdekes, hogy az embernek tele van a szíve, és el akarja mondani. El akarja mondani az embereknek, és ezek nem szavakkal igazán megfogalmazható érzések vagy gondolatok. Ennélkül az érzés nélkül viszont üres a zene. Tehát ha nem jó egy darab, akkor ott az azért nem jó, ha most csak mondjuk lehet, hogy mondjuk ha szakmailag amúgy jó volna, de ha mégse jó, akkor azért, mert az életnek semmi mondani valója nem volt, ő csak akart írni valamit, és így ez így nem megy. Ez így nem megy, azonnal érezni, hogyha valakinek mondani valója van, és azonnal érezni azt is, ha csak írogatja hangjegyeket, egyébként úgy van, de aztán vége van, és úgy érzed, hogy most ez tulajdonképpen miről szólt ez? Ugye? Hát ez nagyon kell. Ez tudod, ahhoz hasonló, én is írtam naplót, mikor az édesanyám meghalt, mert nem bírtam ki másképp. Úgy éreztem, hogy ki kell írjam magamból ezt a hájdalmat, mindegy. Egyszer Hollywoodba jöttem, egy Beverly Hillsbe írtam egy zenét, és ott egy színész ilyen ezekbe a bazenes, ugye gyönyörű házakba, és ott ültem viszkit, szigar, és úgy megvoltam magammal elégedve, nem sokáig, vagy 5 percig körülbelül, hogy ezt is megértem, vagy valami ilyesmi. És egy pillanat alatt, szóval majdnem megijedtem magam, egyszer csak kiugrottam ezekből a bazenből, ha nem is szó szerintem, gyorsan fölálltam, szivart elnyomtam, és a következő jutott ugyanis eszembe, hogy te atya úristen, nekem itt semmi nem jutna eszembe. Ez olyannyira így van, hogy legalábbis az én esetemben, és azt is hadd szögezzem, mert mindenki másképp csinálja, tehát ez természetes, de ezek annyira szükségeltetnek a mondani valóhoz. Az, hogy el akarsz valamit mondani, ehhez szenvedni kell. Úgyhogy van, hogy az ember, hogy úgy mondjam neked, borzalmasan hangzik, hogy keresi a szenvedést, mert írni szeretne, és keres valami élményt, ami... Szóval ilyen, hogy júj de jót mulattunk, erről nem jut eszembe semmi, szóval... Vagy de júj de jót nevettem, júj de vicces volt, ezek nem igazán indíték.
Sok műfajban alkotott, írt operát, balettet, különböző zenekari műveket, operát, iratokat készítette. Számít az, hogy milyen műfajban alkot? Vagy csak a téma a lényeg?
Nem, ezt majd hogy határozottan tudnám mondani. A mondani való is az igény. Uh-huh. A zenéhez nem elég, ha valaki zseniális. Nagyon sokat kell tudni mindenhez. Nincs ez a sok, ami elég, hogy úgy mondjam. De ez sajnos nem elég, és az a zeneszerző, gondolja mindenki olyan, arra, akire akar, mert van, akire azt veszed észre, hogy új, de okos volt, meg mit ezt sem, akkor az menjen el a Tudományos Akadémiára, tartson egy tudományos előadást. A művészet, az, itt a szív, itt katarzis kell, itt ki kell verjen a víz a hátadon, futkosson a hideg, és ne tudd, hogy hol vagy. Szóval ez a művészetnek a a feladata, hogy, hogy nem úgy élményt okoz, hanem katartikus. Másképp mész ki a koncertteremből, mint ahogy bementél. Na most ez nincs sokszor, igaz? Ez azért nincs sokszor, mert hát ezt nagyon kevés előadó üti meg azt a mértéket, hogy ezt az állapotot létre tudja hozni. Hát azon kell, ez nagyon sok minden összefog, mondjuk a Horowitz idejött koncertezni. De idejött a Kidgeret koncertezni. Hát már 3 hónappal, vagy 2 hónappal, vagy mindegy, 3 héttel előtte nem volt kell tenni a plakátot. Tehát az egész dolog megkérdezik, hogy miért kell ez a szponzor? Miért kell, hogy itt meg ott meg kell? Én nem azt akarom mondani, hogy ez. De érdekes mondom, legjobban az segített szóbeszéd. Amikor híre megy annak, hogy te, és kész, már én is jártam így, hála a jó Istennek, hogy közölték a MIPÁB-ba, hogy hát nem, mégse csinálnak plakátot, mert hogy már elmentek a jegyek, még kisebb volt írva. Na most azt kell mondani, én se tudom, csak néha tudom talán teljesíteni, szóval szeretnék ez ügyben abszolút szerénység szintjén maradni, de kegyetlen dolog ez, jól kell játszani. Nincs. És ha jól játszol, most voltam külföldön, visszahívni, nem kell ehhez külön izé, meg egyezkedni, ott zóckodni. Jól játszol akkor. De olyan jó játszani, az bizony. Igénybe veszi az ember, de egy nagy boldogság, szóval nem.
Önre kik voltak a legnagyobb hatással? Zeneszerzők, előadó művészek?
Meg tudom mondani. Vegyük időrendi sorrendbe. Hát mondjuk a Bachot az hagyjuk is ki, mert hát az arra zenész ember nem tud más mondani, csak nekem a Pernyi Andris mondta, fogta a székkarfáját, és azt mondta, hogy Gyurikám, hallod, azt mondja, ez a jó Isten. Szóval ez csak azért mondom, hogy ez természetesen.
Olyas valakire gondoltam, akivel személyesen találkozott.
Hát volt, akivel személyesen találkoztam, de hadd mondjam, mert zeneszerzőt, kifejezetten zeneszerzőre gondoltam most, mert zenész, azt tudok. Zeneszerzőkben a Chopin, a Gershwin, azt is megmondom nagyon gyorsan miért, mert ezek egy olyan időszakban, amikor már arról volt szó, hogy kevés a 12 hang, lassan, ugye, már az van, hogyan. És akkor csak jön valaki, és kiderül, hogy egy teljesen egyéni hangon képes megszólalni, ami igaz, ami élvezhető. Tehát nem úgy avantgárd, hogy azt se tudom, hogy miről szól, hanem még érthető is. Megfacsarodik bele a szívem, ugye, és nem tudom, hogy fejezem ki magam. Ezek közül, ezek nagyon nagy egyéniségek. Ezek úgy zseniálisak, hogy a Petőfi Sándor, érted? Egyszer csak jön, megír 20-valahány évvel, nem tudom, és kész. Ott hagy egy életművet, és utánozhatatlan, és nem is lehet tudni, hogy honnan jött. Mert általában vannak zeneszerzők, amik egy vonulatban tényleg abszolút beilleszthetők. Hogy ő azt folytatta, és akkor még a klasszicizmus, és nem tudom micsoda, és akkor ezt így lehet folytatgatni. Ezek nagy zenék. Na most akikkel találkoztam, hát hál' Isten, találkoztam nagy zenészekkel, klasszikussal is, és jazzzenészekkel is. Hát én szerintem a 20. század a legnagyobb zenei egyéniség az a Jarrett. Borzasztó egyszerű tudomásunk lenni, mert azt kell mondani a klasszikus zenésznek, hogy erre úgy húzza a szemöldökét, vagy valami, semmi probléma, foglalj helyet, játsszál. És akkor az nem megy. Úgyhogy az egész díjam is tulajdonképpen erre vonatkozik. Tehát erre lehet pittyegni, meg fittyegni, csak hát azt tudom mondani, hogy amikor úgy dísz le a zongorához, hogy fogalma sincs, hogy mit fogsz játszani, és ott állsz egy akár 1000-2000 személyes koncertterembe, és felelősséggel állsz ott, és tudod, hogy nem fogsz hülyéskedni, akkor szóval ez nem könnyű. És ez azt jutatja eszembe, hogy most Párizsból jöttem, és annyiszor járt a fejembe, hogy Istenem, amikor a Chopin meg a Liszt itt jöttek, de Cifránál is még voltam a lakásán, hogy hát azért ez borzasztó, micsoda nagy dolog volt. Nem körzőbe vonalzóval adták össze a hangokat, hanem tele volt a szívük zenével, és hát más volt a világ is. De más volt szalonokban, nem ilyen arénákban, nem tudom én, az ember már azt se tudja, hány ezeren vannak még. Ugyanis nem érzed már, van egy távolság, amin túl már nem, valahogy nem érzed. Mert egyébként annyira lehet érezni a közönséget, hogy azt kell neked mondjam, hogy azt is tudod, hogy mire gondol. Szóval annyira. Itt van valami metakommunikáció, ami egyszerűen megmagyarázhatatlan. Ez az egészben a legizgalmasabb. Szóval én szerintem az ember napról napra azért csinálja újra és újra, mert ez valami olyan hihetetlen, megmagyarázhatatlan kommunikáció. Nagyon nem bírom ezt a szót, de most hirtelen nem jut más eszembe, hogy ezért érdemes ezt mindig úgy fáradozni, nem aludni. Na most a sok műfajra pedig egy mondat erejéig, ha utaljak, most Párizsban is ez kiderült, nagyon előkelő közösség előtt kellett játszani tényleg nagykövetek, Vatikánból, orosz nagykövet, a francia külügyminiszter, a török nagykövet, német nagykövet.
Milyen alkalomban játszott előttük?
Hát úgy, hogy a Bogyai Katalin, akit én ismerek, abból az időből, amikor kezdő riporter volt a televízióban régen is, mert tudott zongorázni, és ő engem elhívott Londonba, amikor a Magyar Intézetet nyitották, és akkor én ottan jól sikerült zongoráznom, és most a Kati váltott, és az UNESCO-nak lett kulturális nagykövete kín, és kihívott a Kati. Szóval ő szeretné ezt nagyon pozitíven csinálni, mint ahogy azért ezt mondjuk a London kapcsán, most nem akarom őt itt tenni, tehát ez nem a reklám helye, hanem hát egy nagyon aztán. Szóval olyan helyre tudott betörni, ahova koncertezni nem lehetett elmenni. Szóval Anglia volt a legelérhetetlenebb hely. És szeretne nyitni, és hát most az történt, hogy hát fölmerült, hogy ottan ugye őnek is ott ismerkedni, és nem tudom én, a kapcsolatokat neki ki kell építeni, hogy majd tudjon lépni. Mert eddig is voltak, hát nem nagyon történt sok minden, mondjuk ezt, de ha történt, akkor bocsánatot kérek. És ugye ez nem egy angol intézet, ahogy volt az, ez egy UNESCO, tehát itt nem koncertszervezésről szól az UNESCO elsősorban, tehát ezeknek nincs ilyen büdzséjük, hogy koncertszervezésre vagy valami, tehát valami kapcsolatépítése hátra lehet jutni egyről kettőre, és volt nála egy este, megint csak az történt, hogy bérelt egy zongorát, és aztán este már meg volt véve a zongora, a saját pénzén megvettem, mert csak azért mondom, mert Londonban is ez történt most is, és az egész, hogy miért mondom ezt, mert ahogy említettem, például volt vatikáni nagykövet. A végén megvan a DVD-m a koncertről, a misénből levetettük, nekem erről nagyon nehéz beszélni, szóval lehet, hogy megyek a Vatikánba, csak ezt akarom mondani, el volt ámulva a nuncius, és az orosz nagykövet nő is, hát szóval az másért, de azért is. A török megint másért, és ehhez nem az kellett csinálni, hogy leültem és lejátszottam két klasszikus darabot. Tehát ott, hol lejátszol egy klasszikus darabot, hol kimész belőle már improvizatíve, és ránézel a közönségre, és azt mondod, most ezt talán el kéne játszani egy karácsonyi dalt valahogy, de nincs készülés. És akkor azt is olyan formába kell megcsinálni, hogy már gondolsz a következőre, és akkor mit tudom én, és tessék parancsolni, adjanak három hangot, játszok rá darabot. Tudod, szóval ez én nekem ez mondjuk, nem tudom, hogy, de megy. Tudod, szóval én mondjuk azért mondom, hogy megy, mert másnak azt mondják, hát, hogy ne vicceljél, ugye? Tehát én mondjuk ezt nem mondom, tehát ilyen értelemben nekem az jobban megy, mint aki meg sem meri próbálni. És hát akkor, amikor misédet meghallgatják, klasszikust játszottál, mondjuk jazz, nevezzük így, jazz játszottál, rögtön ezt adott hangokra darabot játszol azon, és akkor még akkor kiderül, hogy azt mondja a török nagykövet, hogy 800 kilométert utazott, hogy megnézze a Fábri Zoltán, azt mondja, Fábri Zoltánnak a 141 perc, az tudta ez pontosan korrektül a címet, hogy maga írta a zenét, és akkor szóval, amikor, csak azt akarom jelenteni, hogy amikor kiderül, hogy az ember többféle dolgot csinál, azért annak van némi hatása, és azt meg hadd mondjam meg, hogy ez nem is könnyű. Én nem is értem, tudnélik, a klasszikus zene egész más time-ba gondolkodik, mint amire utaltam meg ez is. Szóval itt nem zongoratudásról van szó, meg még zeneszerzésről sem, hanem hogy több műfajba otthon bele tudsz helyezkedni abba a világba, az nem túl gyakori. A leghíresebb jazzzenészek között is például nagyon kevés, aki esetleg klasszikust is tud. Most hát a klasszikusokról még ne is beszéljünk azokról, tehát ők miért tudnának másképp hozzáállni a zenéhez. Ne is mondjuk ki a jazz.
Most egy rövid szünetet tartunk, következnek a hírek, majd azután folytatjuk a beszélgetést Vukán Györgyel.